A stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász. Beszélgettünk az angol labdarúgó bajnokságról, az európai futball életről nem sokkal ezelőtt. Folytassuk ott, hogy mennyit változhat egy év alatt mondjuk egy menedzser vagy vezetőedző, illetve egy nagy klub brandje.
Inkább kis elmozdulások lehetségesek, de ha folyamatosan azok a kis elmozdulások azon jelentősek tudnak lenni. Az a kérdés, hogy egy márka mennyire erős. Hadd hozzam a Liverpoolt pozitív példáként, könnyű helyzet vagyok persze, hiszen a Liverpool a Premier League éra alatt nem nyert bajnokságot. De mégis a ötödik-hatodik legerősebb futballmárka volt a világon. Tehát egy annyira erős kisugárzása volt, hogy egy klub, amelyik hozzászokott a sikerhez, mindig ott volt, meg tudta őrizni és meg tudta tartani a közönségét. Most pedig viccelni szoktam a szurkoló barátom, előkeresték a sálakat, mert ezeket, amit annak idején jól elpakoltak, már itt-ott szorít persze egy kicsit, de már mindenki újra Liverpoolban van, nehezben van szerelésben, mert annyira jó, de a márka megőrizte az erősségét. Hogy mitől függhet egy szemüvegtől is. Ugye, amikor Klopp oda került a Liverpoolhoz, az egyik legértékesebb, vagy legérdekesebb merchandising termék egy szemüveg volt, ugye a Klopp szemüvege. Szoktam az órán bemutatni azt a reklámfilmet, amely promotálja a bérletet a Liverpoolnál, és ugye ott is feljön újra motivumként a szemüveg. Azt mondja az ember, ez bolondság, ez nem hiszem, de működik. Hát nyilván az is jelenleg, mert működik a dolog. Lehet egy szemüveg is brand érték a dologban. Na de hát van mögötte teljesítmények emberek. Tehát azért ezt is megnéztem, tehát a Liverpool az induló állapothoz képest, amikor elkezdte a bajnoksághoz, ahhoz a transfermarkt értékét, tehát a keret összértékét növelni tudta, jelentősen tudta növelni, értékesebb lett az a játék, ha nem történt semmi. Egyszerűen csak kiderült, hogy működik ez a csapat, jó ez a csapat, látványos ez a csapat, aki hozzájuk kapcsolódik nézőként, szurkolóként, szponzorként, vagy televízió társaságként, az mind növelni tudja az értékét, hát persze, hogy emelkedik a brand érték.
Jürgen Klopp szinte évről évre mondhatjuk azt, hogy építkezett. Amikor még Brendan Rodgers-t váltva oda került a kispadra, akkor a Liverpool, ha nem is erős középcsapat volt, de majdnem mondhattuk azt róla, hogy azért a top 4-ben nem sok esélye volt kerülni, azóta pedig nagyot fordult a világ.
De ne felejtsük el, hogy majdnem bajnokságot nyertek. Többször majdnem bajnokságot nyertek, hát
De az edzőváltás pillanatában nem volt jó paszban.
Nem volt jó paszban az edzőváltás, tehát azért a Gerrard féle eséssel, ugye ezt minden Liverpool szurkoló szívébe beleégett ez a mozzanat, mert hát olyan banális volt onnan elcsúszni. De megint, hogy mennyire erős ez a csapat, és mennyire erős ez a márka. Ugye tavaly valami fantasztikus teljesítményen lettek másodikok, 100 ponttal, rúgott góllal, BL győzelemmel. Bármennyit nyertek, volt náluk egy jobb csapat. Ilyenkor az ember azt gondolná, hogy hát ez összeomlás, ezt nem lehet ki, lelkileg nem lenne. Hát úgy mentek tovább augusztuson, mint ami se történt volna. Nyeri sorra a meccs, és mindenki más szokásosan a rendszer szerint elullatja a pontjait, és valami csoda van Liverpoolban, valamit nagyon tudnak, kérdezte az előbb ezt a szakmai, mit tud hozzátenni, ezt tudja hozzátenni. Azt tudja hozzátenni, hogy valahogy ég a láng, valaki mindig elhiszik, hogy érdemes küzdeni, hogy nem csak a pénzért küzdesz, hanem a dicsőségért is küzdesz, hajlandó vagy oszthat, és összeáll minden. Ja, meg hát, ugye összeáll, ilyenkor már minden összeáll, akkor az utolsó percben berugod, a bíró jól látja, és ugye gúnyosan ugye Várpólnak is hívják a nagyszerű klubot, de ez most csak a vicceskedés szól ki belőlem, hiszen a döntések, a bírói döntések rendszerint inkább a Liverpoolnak kedveznek.
Mindenesetre most nagyon távol van a Liverpool a mezőnytől, és azért a szemüveg tulajdonosának az érdemeit sem érdemes kicsinyelni.
Nem. Tehát Klopp az meghatározó, tehát ennek egy központi figurája. Na jó, csak megint hoztatjam hozzá. Tehát ő is csak pénzből tudott csinálni bajnok csapatot. Tehát ha arra menne ki a beszélgetés, hogy lám, azért kevés. Nem. A Liverpool a második milliárdos keretösszegű csapat a Manchester City-n kívül, és kicsi a különbség, minimális a különbség között. Ő is csak pénzből tud focit csinálni, de jó focit csinál.
Kellett Virgil van Dijk, vagy ahogy itthon ejtik Van Dijk, ki hogyan. Mindenesetre a világ legjobb középhátvédjét megvette a Liverpool, és ezzel sikerült egy akkora huszárvágást elérni, hogy aztán gyakorlatilag a védelem is kiváló a Liverpoolban, nem csak a támadójáték.
A világ legjobb középhátvédje most Liverpoolban van. Hogy akkor, amikor megvették, ő lett volna, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy
a legjobban között volt akkor
így,
is.
Így van, de most ő a legjobb. Tehát itt van az a többletérték hozzá.
Na, amennyit egy edző hozzá, tehát egy játékos fejlődéséhez.
Meg egy csapat, meg egy kultúra, meg egy márka, meg egy stadion, meg egy közönség, bármilyen furcsa, ezek együtt állnak össze. Tehát rég nem arról van szó, hogy van egy jó, trenírozunk, meg jól edzünk, meg jót teszünk, és akkor ez, mindennek egybe kell állni, hogy ilyen csapatod legyen.
Egy évvel ezelőtt szó volt a beszélgetésben arról, hogy José Mourinho kaphat-e még állást a Premier League-ben. Hát kapott, megkapta a Tottenham kispadját, egy olyan klubét, amelynek a csatársorát mondjuk néhány hónappal ezelőtt, vagy mondjuk egy évvel ezelőtt még azért elég sokan félték. Most sem könnyű feltétlenül a védelemnek egy jó formában lévő Harry Kane vagy Dele Alli ellen. Mindenesetre egy válsághelyzetben vette át Mauricio Pochettinótól a Tottenham gárdáját. Mennyire építheti José Mourinho újra önmagát?
Érdekes figura. Úgy látom, hogy nem újjáépíti magát, hanem hozza magát. Ugye akár csak a tegnapi botrányát idézve.
Bár ez volt az első botránya a Tottenhamnél, tegyük hozzá.
Hát az olyan sok, tehát nem éveket kellett várni az első botrányra, azt is tegyük hozzá. Tehát a Mourinho az Mourinho marad, nyilván az ugyanaz a megosztó személyiség, erre a megosztó személyiségre nagyon sokat lehet építeni, jót is, rosszat is. Ő egyébként jól keresel vele a dologa, hogy mennyire lesz sikeres, azt nem lehet tudni, az a nagyon kevés idő telt el, és egyáltalán milyen siker a Tottenhamnél. Lehet, hogy az a siker, hogyha előrébb végeznek, mint az Arsenal, és akkor már megveregetik a vállát, de azért
A BL bekerülés szokott siker lenni.
Hát azért annyi pénzben most már kéne valamit nyerni is. Tehát azért a Tottenham nagyon nem nyer, már pedig ott is nagyon komoly pénzek, bármilyen furcsa, tessék megnézni. Tehát ott, még egyszer mondom, tehát nem fabatkával játszanak ott sem, nagyon komoly pénzek van a Tottenham mögött, azt még sincs eredmény.
Mourinho mennyire hiányzik a Manchester United brandjéből? Ott végképp elégett, végképp nem volt már tovább, vagy pedig ismerve az elmúlt bő egy év eredményeit, akár maradhatott is volna?
Nem, Mourinho-nak mennie kellett. Egyszerűen van, amikor véget ér valami. Miért alakult ki így, az egy fontos, de ebből a szempontból részlet ki. Elvesztette az öltözőt, és ha nem a tiéd az öltöző, akkor nincsen, sem menni kell. Hogy miért ő ment, miért nem Pogba, hogy miért nem állt mellett a vezetőség, ezek most már mind részletkérdések. Azt szoktam viccelni baráti körbe azért mégis, hogy a Mourinho mai napig meghatározza a Unitednál. Hiszen amikor a Solskjaer mostani edző az első időszakát, mint ideiglenes edző futott, akkor mindenki a Mourinho-nak akarta megmutatni, hogy mennyire tud focizni. Óriási nyerési sorozatban is volt. Most pedig, amikor már nagyon úgy nézett ki, hogy mély pontra zuhan a Manchester United, akkor a Tottenham érkezett az Old Traffordra. Mindenki azt jósolta, hogy egy nagyon jó formában vévő Spurs elintézi a Unitedot, de megint az történt, hogy mindenki meg akarta mutatni a Mourinho-nak, hogy ő volt a hülye, nem a játékos. Megverte a Tottenham, és ugyanez a lendület tovább vitte, aztán ezt a Cityt megverték, tehát megmentették a Solskjaer kispadját, és lendület. Aztán csak előbb-utóbb mindig jön egy 14. helyen lévő csapat, vagy 8-at, vagy 12. helyen lévő csapat, ahogy az előbb utalt is rá, az ott meg nem megy.
Tegyük hozzá, hogy Mourinho előző csapatával, a Chelsea-vel szemben is lejátszódott ugyanezt, tehát a Chelsea megnyerte a Mourinho elleni meccset, még akkor is, hogyha nyilván ott távolabbi a kapcsolat, és már nem olyan sokan játszanak a Chelsea-ben azok közül, akiknek Mourinho a menedzsere volt a második korszakában.
Azért a Mourinho meghatározó alakja a modern Chelsea-nek, tehát nagyon, amennyire én ismerem, meg amelyik Chelsea-s barátaimat, ismerőseimet követem, úgy látom, hogy azért ott nagy respektje van. Bár most már azt énekelték neki, hogy már nem te vagy a special one.
De tegyük hozzá, egy három ilyen klubnál menedzsernek lenni, azért azt nem sokan mondhatják el magukról. Tehát a Mourinho brand valahol még mindig él.
Igen, bár én ahogy olvasgatom a futballhoz értő, tehát nem, hogy jobban értene, egyáltalán értő kollégákat, fiatalokat, bloggereket, azt mondják, hogy a Mourinho szakmai tudása már azért nem kompatibilis ebből a modern világgal, tehát az ő ideje lejárt. Azt tény, hogy azért a kiugró eredmény most már jó ideje hiányzik a Mourinho-féle teljesítményből.
2020, ahogy arról beszéltünk, a labdarúgó Európa-bajnokságról szólhat, és emellett lesz még egy tokiói olimpia is, ahogy arról az előző fél órában szót ejtett. A tokiói olimpia akár fel is értékelődhet, hogyha a magyar labdarúgás ebben az évben nem produkál olyan eredményeket. De vajon a sztárok mennyit értékelődhetnek fel? Mondjuk egy Milák Kristóf neve, vagy egy Milák Kristóf brendje, vagy Hosszú Katinkának a hosszú ideje tartó töretlen ismertsége, erős brendje, hogyan alakulhat idén?
Hát nyilvánvalóan, ha nyernek, vagy sokat nyernek, az értékessé válik. Ugye, azért az figyelembe kell venni azt a szövegkörnyezetben, amiben vagyunk. Az olimpia önmagában való brand. Tehát nem egyen-egyenként gondolunk sportágakra, hanem egyedi hősökre gondolunk, akik az olimpián nyertek. És a második kérdés, hogy milyen sportágban, vagy azon belül melyik versenyszámban. Olimpiai bajnok, olimpiai ezüstérmes, olimpiai bronzos, ez az igazi értéke. Kettő, hogy ugye az a kérdés, hogy ebben az üzleti világban, tehát ami pénzre váltható, azok mennyire lesznek. Ebben hogy is mondjam, vannak mérések, de sok a bizonytalanság abban, hogy ténylegesen Hosszú Katinka, Milák Kristóf, vagy akár vívók sikerei mennyire válthatók a köznapi értelemben pénzi a szponzorok számára. Ebben nem egyértelmű a helyzet.
Milák Kristófnak azért elég sok szponzora lett azután, hogy megdöntötte 200 méteres pillangószásban Michael Phelps az olimpiák legeredményesebbje világcsúcsát?
Hát nézd, a magyar sport speciális, tehát az, hogy egyéb a szponzorok hogy mozognak a magyar sportban, az nem feltétlenül vezethető le a klasszikus sportközgazdasági premisszákból.
Milák Kristóf akár lehet a következő évtized, vagy az új évtized sztárja, hogyha a magyar sportot tekintjük?
Abszolút, abszolút. Abban a szegmensben, ami nem látványcsapat sport, hanem egyéni professzionális sport, ez két különböző dolog. Ott is vannak nyilvánvalóan meghatározó sportágok, mint golf, tenisz, de akár vitorlázás is tudok mondani, de Magyarországon valóban a kiemelkedő olimpiai szerepléssel bíró sportolók tudnak egyedi értékké válni, és ezen a piacon értékessé.
Hogy tudja az eladni magát, aki mondjuk kevésbé ismert? Azért 2019-ben világbajnok lett a párbajtőrvívó Siklósi Gergely és a kajakozó Kopasz Bálint is. Ők nem tartoznak még most sem a legismertebb magyar sportolók közé, annak ellenére, hogy különösen Kopasz Bálint a sportág természeténél fogva a tokiói olimpián is minimum éremesélyes, de akár aranyesélyes, párbajtőrözésben ennél bonyolultabb a helyzet, eleve a vívás az más jellegű sportág, még akkor is, hogyha a riói olimpián éppen nagyon jól sikerült a magyarok szereplése, nem lehet annyira közvetlenül jósolni.
Azért vagyok kicsit kényelmetlen helyzetben, mert kényelmetlen igazságokat kell mondani. Tehát ugye arról van szó, hogy óriási verseny van a figyelemért. Óriási versenyben a szabadidőért, és most nem csak a sport, tehát már a sport önmagában versenyez más szabadidős elfoglaltságot, hanem említett az e-sportot a beszélgetés elején, ami a fiatalok számára rendkívül komoly, és oda beférni, hát önmagában a hagyományos sportnak sem egyszerű, nem azon belül még. Vannak messze fölül, nem is tudom, nem értékelt, hanem rengeteget mutatott képernyőre kerülő sportágok, mint a labdarúgás, azon keresztül is kell versenyezni. Vannak hagyományok ebben az országban. Nem akarom sorolni azokat a peremfeltételeket, amik mögött nagyon nehéz mondjuk akár egy fiatal úszónak beleférni. Lehetnek persze olyan egyedi tulajdonképpen, például Csinos. Tehát jó kiállású fiúról, jó humora van, meg tud jelenni képernyőn, jó szélszes, jó menes van a háta mögött, akkor tud kiugrani. De önmagában az, hogy egyébként egy kiváló röppentyűs, avval önmagában nem lehet megjelenni ma, azt gondolom. Tehát nézze, ez az igaz, én így látom.
A csapatsportágak szerepe hogyan változott? Jelenleg, január elején, egyetlen magyar csapat sem biztosította még a helyét a tokiói olimpián. Férfi és női kézilabdában erre még nem olyan túl nagy esély, de van, ugye a férfiaknál kevesebb, a nőknek ott lesz az olimpiai kvalifikációs torna, ahol azért igaz hazai közönség előtt gyűrött, de nehéz ellenfelekkel kell megküzdeni. Női és férfi vízilabdában pedig következik a budapesti rendezésű Európa-bajnokság, a Duna Arénában szállnak majd vízbe Európa legjobbjai, de olyan nem nagyon képzelhető el a szakértők szerint, hogy a magyar férfi és a magyar női válogatott ne jusson ki vagy ezen a tornán, vagy később az olimpiára.
Én is így látom, én a kézilabdásokban sem nagyon kételkedem, szerintem ott leszünk. Nem tudom, ott szurkoló vagyok, ebben a minőségben szurkoló vagyok, nem sportelemző.
Hát a férfiaknak nagyon jól kellene az Európa-bajnokságon szerepelni.
Nagyon jól fognak szerepelni. De én azt gondolom, hogy az egész ilyen típusú mérlegvonás, tehát nem érdemes most ebben foglalkozni. Azért, mert tényleg nagyon sok a bizonytalansági tény. A Tokió után érdemes visszatenni. Ugye, többször beszélgettünk itt az elmúlt években arról, hogy 2020 decemberre az vízválasztó lesz a magyar. Tehát ott számot lehetett. Egyszerűen azért, mert az a sportfejlesztési program, ami 2010 őszén, 2011 elején indult Magyarországon, 10 éves távlatban már értelmezhető dologokban. És elbeszélgethetünk, hogy milyen értelmezési vagy értékelési kritériumok vannak, de az önmagában látszik, hogy ennyire esetlegesek még mindig. Tehát arról beszélgetünk, vajon ott... Tehát ugye arról kéne beszélgetnünk, hogy egy ilyen fejlesztési program után, hogy meg lesz-e az aranyérem a nőknek kézilabdából. Hát inkább dobogós. De nem az kérdés, hogy egy háromba vagyunk. Most azon izgulunk, hogy kint legyenek. És tudja, mit mondok? Szerintem kint leszünk, és még így is meg lehet az érem, mert a magyar sport ennyire esetlegesen mozog jelen, a rengeteg pénzzel a háta mögött. Ez az, amiről többször beszélünk, nem tudtuk ezt igazán jól feldolgozni, és a magyar sportban rendkívül esetlegesek és bizonytalanak a kimenetek, abból a szempontból, hogy most éppen jól megyünk, vagy nem jól megyünk. Szerintem érdemes 2020 őszén telén egy nagy rovancsot tartani, hogy az elmúlt 10 évben a közpénzekkel mi történt, mennyire érte meg, milyen eredményeket hoztak, honnan hova tartott a magyar sport. Most szerintem ilyen találgatások vannak most.
És mérleges sem érdemes mondni még?
Szerintem nem. Még egyszerűen a futball-EB és a Tokiói olimpia meghatározó lesz abból, mert nézze, ha azt mondjuk, hogy a 2020-asban jól szerepelt, mondok, 10 aranyérmet szereztünk, ebből 8 olyan ember jött ki most csapatsportákat is beleszámolni, amely már részese volt ennek a bizonyos fejlesztési programnak, TAO programoknak, ennek, annak, amannak, akkor ezt lehet mondani, hogy valami történt. De inkább negatívabban mondom, tehát ha nincs ez meg, akkor azt lehet mondani, hogy akkor mire költöttük el a pénzt a rendszer. Lehet, van egy futball-EB-nk, mi rendezzük, van egy csodálatos stadionunk, a magyar válogatottnak ott kell lenni. Pont. És most ne beszéljünk mellé a dolgokban, így meg úgy meg, mert nagyon jók vagyunk a magyar sportban, hogy miért nem sikerült. Nem, ott kell lennie. Ha nem vagyunk ott, az egy egészen más értékelés a magyar sportról.
A magyar sportfinanszírozás helyzete hogyan változott az elmúlt egy évben?
Én azt gondolom, hogy a magyar sport államosítása tovább tartott a 2019-es évben, és most már egyre, hogy is mondjam, közvetlenebbé vált. Ugye a decemberi kormányrendeletek, határozatok azért egyértelműen megmutatták az irányt, ugye emlékeztetni szeretem a rádióhallgatókat arra, hogy a sportakadémiák új rendszerét a miniszterelnök úr Kásler Miklósra bízta, tehát nem a szövetségekre, nem az olimpiai bizottságra, hanem egy miniszterre bízta. Őtőle várjuk azt, hogy megújítsa, megreformálja, új apályára állítsa a Magyar Sportakadémia rendszert. Ez egy egyértelmű irány arra vonatkozóan, hogy feltétlenül a miniszterelnök úr elégedetlen avval, és politikai megoldást akar ebben a dologban, vagy a másik, a legutóbbi a két ünnep közötti utasítások vagy pénzosztási mechanizmusból közvetlen állami támogatást rendeltünk egyéni sportolók felkészüléséhez, vagy mondjuk úszók felkészülésekhez. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a magyar kormány saját kézbe akarja venni azt, hogy mi történik. Most már nem csak elvi, stratégiai, infrastruktúrális megalapozó szinten, hanem konkrét működési szinten is a dolgokat.
Ön korábban része volt a sportvezetésnek, még az első Orbán kormány idejében. Közigazgatás, illetve volt helyettes államtitkári szemmel, hogy látja, milyen változások lennének szükségesek a következő időszakban a sportkormányzásban?
Azon, hogy nem érdemes ezt összehasonlítani az első kormányhoz, hát, akár kormányzati elképzeléseivel, egy egészen más szövegkörnyezetben dolgozott akkor a kormány, más célrendszerek, más eszközrendszerekkel. Én most azt mondom, bár nagyon furcsát fogok mondani, túl sok az áttétel, ha tényleg ennyi központi költségvetési forrás van a magyar sportban, akkor bármilyen furcsa ez a jó irány, akkor legyen központosítva a rendszer, nem áttételeken keresztül a dologban. Én ennek nagyon-nagyon sok kockázatát látom, hiszen a bürokrácia nem arra van kondíciója, nem ez a feladata, hogy szakmai programokat nem csak, hogy kidolgozzon, ellenőrzön, végrehajtson, innováljon a dolgokba. Ez egy más irány ahhoz képest, mint amiben én dolgoztam, vagy amit én gondolok a közigazgatásról. Most ez az irány van, meglátjuk, hogy mi fog történni.
Nagyon más egyébként a teljes környezet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
Igen, azt gondolom, nagyon más. Sok szempontból, egyrészt gondolkodásban más, akkor egy piacépítési struktúrában gondolkodunk. Ma Magyarországon a sportpiac gyakorlatilag eltűnt, most egy egyértelmű központosításon gondolkodunk, aminek a hagyomány, tehát vannak magyar sportban hagyomány bőven, csak ennek a gyakorlatát ugye ki kell fejleszteni, meg hatékonyak. Nézd, a központosított rendszert is kell hatékonyan működtetni, tehát azt is meg, túl sok pénz van a rendszerben, bármilyen furcsa, nem tudja hatékonyan felszívni a rendszer, folyik el a pénz. A rendszer ez részben a társadalom egy részét irritálja, másrészt pedig, mondom, hát frusztrálja ezt a közösséget is, akinek ez lenne a feladat, hogy ez hatékonyan felhasználja ezeket a pénzeket.
Egyszerűsítés kell?
Hát szerintem inkább piacgazdaság kéne, tehát én más irányba indulnék, de mondom, ez én nem vagyok benne, tehát megkérdezte, válaszok. Szerintem piacgazdaság kéne, nem pedig központosított állami rendszer.
2019-ben azt is láthattuk, hogy technikai sportágak is nagy érdeklődésre tartanak számot. Persze mondjuk a Formula 1-es sorozat az az elmúlt évtizedekben is igen népszerű volt Magyarországon, és a magyar nagydíjnak is nagy a látogatottsága, komoly a visszhangja. Tulajdonképpen ezzel kapcsolatban nehéz már újat elmondani. Ugyanakkor decemberben rengeteg embert megmozgatott itthon is Mihelis Norbert sikere a túrautó világkupában. Mennyire volt váratlan, hogy ez a siker ennyi emberhez eljusson?
Tehát nekem egyáltalán nem volt, mert foglalkoztam vele tanácsadóként is, meg egyetemi emberként is ezzel a dologgal. Lehet tudni, hogy a technikai sportok érdeklik a magyarokat is, ez is egy általános európai, tehát nem egy olyan, ez nem a kriket, amit az angolok szeretnek, az meg nem. A technikai sportokat mindenki szereti, és ugye ez amiről beszélünk, hogy miközben a kirokatban van, és bocsánatot kérek mindenkitől, tehát kajak, kenu, ilyes, tehát azt gondolom, hogy az emberek, amiről a kocsmában beszélnek, futball, technikai sport, és ez az, ami izgalmas. Jó, persze, köthető az autó. Autót mindenki vezet. Most leegyszerűsítve a dolgot, közvetlen élményei vannak. Szeretjük, a férfiak szeretik ez a motorzúgást, mivel ez egy jó megjelenés. A nők is szeretik, tehát a dolog rendben van. Tehát működik, tehát nálunk is működik.
Mihelis Norbert személyisége is kellett ehhez?
Igen, kell, igen. Tehát szerintem a Norbert jó média személyiség.
Ami a Formula 1-es sorozatot illeti, úgy tűnik, hogy a Bernie Eccleston utáni korszakban a Liberty Media a reformjaival egyelőre megtalálta azt az utat, amelyen el akart indulni. Több néző van a Formula 1-ben, egyre több helyszín. Meddig tartható ez fent?
Egy dolog nem változott, hogy mindig a Hamilton nyer. Tehát az nem jó a dologban most. Nyilván, aki a Hamiltonnak szurkol meg a Mercedesnek, az joggal háborodik fel, de hát időről Liverpoolnak is kell nyerni, nem lehet, hogy a Manchester Unitednak nyerni, hát másnak is kell nyerni, akkor érdekes a dolog. És ugye nem bérde, nagyon érdekes kísérletet folytat a Forma, hogy kíváncsi vagyok rá, ugye költségsapkát vezetnek be, azért nagyon érdekes dolog, tehát nem fizetési sapkát, költségsapkát.
Bár még nem erre az évre.
Nem erre az évre, de azért látszik a tendencia, megrajzolják, majd beleszólnak a dizájnba, tehát normákat rendelnek el. Tehát klasszikusan az amerikai típusú ligát építik fel.
De hát amerikai tulajdonosnál ez nem
megint. Persze. Hát. De nézze, miért is? Ugye Bonnard Joyce mondta régen, és tök igaz, a meleg vizet nem kell feltalálni. Az, hogy működik jól és hatékonyan egy sportipar, tehát profitábilisan a sport, azt tudjuk. Le kell másolni és alkalmazni kell.
Összességében mit vár 2020-tól a sportéletet, illetve a sportfinanszírozást tekintve?
Magyarországon?
Magyarországon és a világon. Milyen változásokat, milyen trendeket?
Világ nagyon izgalmas ez a globalizációs dolog. Nagyon kérdés, hogy a futballnak sikerül-e a globális futballt megteremteni. Ha igen, akkor az azonnal megteremti az összes sportág számára. A magyar sport számára, megmondom, ez az EBS kulcs lesz. Ha sikerül az EB, és jó sikerül az olimpia, az igazolni fogja a kormányzat számára, hogy jó úton jár. És akkor azt várom, hogy további központosítások lesznek a magyar sportban.
A mostani átigazolási időszakban lesz nagyobb transfer? Futballban?
Ugye mindig lebesgetünk. Én azt gondolom, hogy egy-egy kiugró transferre lehet számítani, mert egy-két csapat bajban van, tehát felárat fognak fizetni egy olyan játékosukért, akiről azt gondolják, hogy valamilyen szempontból megtéríti ezt a beruházást.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önök az elmúlt bő 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Az arénát megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján is. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.